Tappancs és társai.
Állatbarátok műsora.
Kedves állatbarátok! Vannak olyan vágyaink, amelyeket nem nehéz valóra váltani, és olyanok, amelyekhez sok befektetett erő és energia kell, és az anyagi háttér sem elhanyagolandó. Gyermekkorban valamennyien megálmodtuk, mit csinálunk, ha nagyok leszünk, majd aztán menet közben kiderült, hogy ez nem is olyan egyszerű feladat. Ne szaporítsam feleslegesen a szót, csak azt akartam burkoltan elmondani, hogy nagyon sok ismerősöm, és ebbe a csoportba tartozom én is, gyermekként arról álmodozott, hogy egyszer neki is lesz egy lova. Mert hát a filmekben olyan jó volt látni hősöket, akik merészen közeledtek az elegáns termető állathoz, s hátán szágultak végig a tájon. Hogy a kultikus sorozatról, a harisnyás pipiről és babos lováról ne is beszéljek.
Tappancs és társai.
A ló háziasítása a korai civilizációk idején nagyjából 4000-4500 évvel ezelőtt Közép-Ázsiában kezdődött. A mai Dél-Oroszország, illetve Mezopotámia területén folytatódott. Eleinte a lovat, mint haszonállatot tartották a húsáért és a tejéért. A nomád lótartók hamarosan rájöttek, hogy lovon szállíthatják felszerelésüket, elkezdték tehát málhás lovakként használni őket. Nyugat és Közép-Európában körülbelül 700 óta a vaskortól használják a lovat hátas állatként, szállításra, vadászatokhoz, háborúkban, csatározásokban, harci szekerek húzójaként. A lótenyésztést főként Egyiptomban, Babilóniában, Izraelben és a Távol-Keleten űzték a legjobban. Számos lófajtát használtak már ekkor is, ami attól függött, hogy milyen célra akarták használni őket. A lovat igazi harci lóvá Nagy Sándor macedón király tette, aki csatáiban a lovas hadsereget részesítette előnyben a gyalogsággal szemben. Legendás harci lovát, Bukefaloszt saját maga szelídítette meg. Európában a lótenyésztés a reneszánsz korszakban, a 15.-16. században teljesedett ki. Nem csak háborús célokra használták a lovakat, hanem a művészetekben is megjelent. A királyi udvarokban, különösen Franciaországban már oktatták a lovaglást férfiaknak és nőknek egyaránt. A lovaglás valóságos művészetté vált, az ibériai félszigeten pedig megalakult a spanyol lovasiskola. Az andaluz lovak eredete is nagyon ősi, a Krisztus előtt 4000-ben készült barlangrajzok tanúsága szerint az andaluzok őseit már ebben az időszakban is lovagolták, ami a történelmi kutatások jelenlegi állása szerint azt jelenti, hogy ezeket a lovakat használták a világon először hátasként. Az andalúz szerelmese volt Caligula, római császár, oroszlán szívű Richárd, Nagy Frigyes és Napóleon is. Emellett szinte minden királyi és nemesi udvarnak elengedhetetlen résztvevője volt a spanyol ló, vagy valamely olyan fajta, melyben spanyol vér is csörgedezik. A reneszánsz korban tovább élt a katonai lovak harcászati erejében levő lehetőségek kiaknázása. A ló stratégiai pozíciót töltött be, létrejött a huszárság, amelynek kialakulásában a magyarok meghatározó szerepet játszottak. Az első császári magyar huszár ezredet 1688. december 10-én állították fel, és Nagy Frigyes uralkodása alatt emelkedett fénykorára. Az ipari forradalom idején a szállítási feladatokat mind a személy vagy a teherszállítást illetően az igáslovak erejére alapozták. A vasúttársaságok voltak a legnagyobb lófelhasználók több mint egy évszázadon keresztül. Lovak szállították a szenet, vasércet, nyersanyagokat és a lakosság számára az élelmiszert. Dolgoztak a bányákban is, és a személyszállításban is nagy szerepet játszottak. A háziló anatómiailag a vadlóval azonos, azonban a háziasítás és a különböző használati funkciók miatti fajta kialakítás okán eltérő testfelépítéssel rendelkezik, mely fajtanként más és más küllemet eredményezhet. Kedves állatbarátok, az elhangzottakat a Wikipédiából ollóztuk. Ticsár Inesz a Muravidéki Magyar Rádió fiatal munkatársa, aki a nyilvánosság és a rádióközönség előtt is gyakran szerepelt, hiszen ő a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke. A Tappancs és társai azonban azért szólították meg Ineszt, akit munkatárs lévén a beszélgetés során tegezünk, mert házi kedvence is van. Nem kutya, nem macska, nem is hörcsög. Inesz házi kedvencét, illetve kedvenceit nem tudja bevinni a szobába.
Az igaz, hogy nem tudom bevinni őket a szobámba, mert hatalmasak. Nekem két lovam van. Van egy Nonius félvér lovam, ő egy kanca, és egy lipicai herélt lovam. A Noniust Zafirnak hívják, és a lipicait pedig Silvernek.
Lovakat tartani nem olyan egyszerű dolog. Milyen alaptudás kellett hozzá, illetve honnan az ötlet egyáltalán, hogy neked nem kutyád, macskád, vagy hörcsögöd lesz, hanem lovad?
Már gyerekkorom óta nagyon szeretem a lovakat, bárhova mentük, mindig megakadt a szemem rajtuk, úgyhogy ez ilyen gyerekkori szerelem, mondhatni, hogy talán a családban is bent van. Régebb óta, mert a diét papám az ilyen fuvaros volt, és ugye neki muraközi lovai voltak, és hát ugye, amikor befejeztem a tanulmányaimat, akkor úgy döntöttem, hogy én ennek nekivágok. Azelőtt ugye jártam lovaglóiskolába, tehát megtanultam lovagolni az alap szinteket, és utána ugye nekivágtam, itt fontos volt, hogy a szüleim támogattak, mert ha ők nem támogattak volna, akkor valószínűleg nem tudtam volna megvalósítani ezt az álmom. Úgyhogy most már a Zafir, ő nálam van 5 éve, Silver pedig olyan kb. Másfél éve.
Uh-huh. Hogy értik meg egymást a lovak?
Hát, amikor az ételről van szó, akkor egy kicsit össze tudnak kapni, de egyébként meg nem tudnak egymás nélkül meglenni egy percet sem, úgyhogy nagyon összeszoktak most már. Egy kicsit nehézkés a lovaglás olyan szinten, hogy a családban csak én lovagolok. Tehát az egyikkel szeretnék kimenni a terepre, és a másik is szeretne kijönni, de ugye kettővel egyszerre nem tudok. Úgyhogy ott egy kicsi protestálás van.
Ugyan ezt szerettem volna megkérdezni, hogy a két ló és a te viszonyod, illetve van-e féltékenység, hiszen tudjuk, hogy az állatok azok úgy kiszeretik maguknak sajátítani a gondozókat.
Szerintem a lovaknál egy kicsit másképp van, mint mondjuk a kutyáknál, mert a lovak sokkal érzékenyebbek, és másként kommunikálnak, tehát ők nem mutatják ki azt, hogy most hú, de mennyire szeretnek, mint mondjuk a kutya. A ló egy kicsit más, ő arra reagál, amilyen abban a pillanatban a te lelki állapotod. Tehát, ha például úgy megyek hozzá, hogy most ideges vagyok, feszült, azt ő megérzi. És mielőtt mondjuk kimegyek, ezt magamban kellett tisztáznom, hogy úgy menjek ki, hogy elfelejtek mindent. És igazából erre tanítottak meg, hogy a jelen a fontos. Tehát nem a múlt, nem a jövő, hanem a jelen, és mindezek mellett más dolgokra is sok mindenre megtanítottak. Az egyik ló, aki, tehát a Zafir, aki további, tehát több ideje van nálam, ő egy kicsit makacsabb. Tehát ő egy konkrét személyiség, tehát mindegyik lónak van személyisége, de Zafir egy konkrét ló, tehát párja nincs. Ő tud makacs lenni, viszont amikor arról van szó, hogy a bizalomról, tehát az én bizalma felé, és az ő bizalma felém, akkor ott megmutatkozik, hogy mennyire tud kötődni.
Ez feltételezem nagyon fontos a lovaglásnál, hiszen tudni kell azt is, hogy Inesz a Moravidéki Vágtán is közreműködik.
Igen, indultam kétszer a Moravidéki Vágtán, de úgy gondolom, hogy nem igazán nekem való. Mégpedig azért, mert ugye nekem az elsődleges szempont az, hogy ilyen felszabadult legyek, hogy én azt érezzem, hogy szabad vagyok. És ezt a szabadidős lovaglás adja meg nekem. A természetben, az erdőben, nem ez a körös futás. Tehát is ezt a lovam is érzi. Zafirral indultam kétszer, és az első alkalommal még úgy valahogy be tudtam törni idézőjelben. A második alkalommal pedig már azt mondta, hogy inkább ezt hagyjuk, és én nem erőltetem. Sem a saját szempontomból, sem a alló szempontjából.
Úgy érzem, mintha barátodról beszélnél.
Ez így van, tényleg. Olyan, mintha az lenne. És az az első, amikor hazamegyek, hogy hozzájuk megyek, tehát nem is tudnám most már elképzelni nélkülük úgy az életem. A lovaglás és a lótartás egy életstílus. És hogyha ebben egyszer bent vagy, és megtapasztalod ezt, akkor szerintem egész életedet megalapozza.
Ez egy kedvcsináló beszélgetés valójában, de hogyha most valakinek kedve támadna, és adottak a körülmények, akkor milyen embernek javasolnád a lovat?
Azt mondják, hogy a lovak a nőkkel jobban kijönnek, mint a férfiakkal, mert hasonló a lelkünk, tehát ilyen nyugodt. És én elsősorban, hát nőknek ajánlom a lovaglás, mert tényleg nagyon sok mindenre megtanít. Főleg az önbizalmat is tudja építeni, mert ugye tudni kell azt, hogy a lóhoz konkrétan, tehát erőteljesen kell hozzáállni, mert egy 600 kilós állatról van szó, hogyha ő kerül fölét, tehát fölül kerekedik, akkor az nem olyan jó dolog, mert ott már tudnak balesetek történni. És igazából én olyan személynek ajánlom, aki vágyik egy társra, egy olyan társra, ami nem emberi, hanem tehát ilyen mélyebb társra. Meg hát nem elhanyagolható az is, hogy kell ugye némi pénz is az állattartáshoz, illetve a lótartáshoz, mert ugye tudjuk, hogy a lovak azért sok mindent igényelnek, tehát az ételtől kezdve, a szabadidőtől kezdve foglalkozni kell vele, tehát egy komplex állatok.
Tappancs és társai.
A folytatásban dr. Nagy Ferenc állatorvos részletezi, mire kell odafigyelni azoknak, akik lovat szeretnének, illetve milyen egészségügyi panaszokról, takarmányozási fortélyokról kell ismereteket szerezni a lótartóknak.
Azt kell tisztázni, hogy ki milyen célra szeretne lovat tartani. Természetesen most már a hobbi célú lótartás előtérbe került az igavonó állatok és az egyéb jellegű, tehát a sörös kocsit húzó helyett. Nagyon fontos dolog az, hogy mindenképp el kell határozni, hogy ha több évre szeretnék lovat tartani, pedig több évre szeretném, milyen korú és milyen irányú paripát akarok magamnak. Hogyha ezek az elképzelések megvannak, akkor nagyon fontos dolog, hogy értsek valamit a lónak a tartásához, a lóval kapcsolatos ismereteim feltétlenül legyenek alaposak, ha nem, akkor szakember véleményét, vagy akár könyvek véleményét és a könyvekből kiolózva meg kell ezeket a dolgokat tanulni. A lótartásnál nagyon fontos, hogy van egy tartási hely, van egy takarmányozás, és emellé rendelve egy állategészségügyi szolgáltatás és egy állategészségügy. Mindjárt a végén kezdeném az állategészségügyi résszel, akkor működik jól az egész állategészségügyi helyzet és rendszer, ha van egy lóhoz értő állatorvos. Én elmondhatom itt a magazin hallgatóinak, hogy Én már nagyon régen, közel 30 éve nem nagyon foglalkozom lovakkal, mert a 80-as években olyan helyen dolgoztam, olyan állatkórházban és olyan gazdasági társaságoknál, ahol voltak lovak, voltak szarvasmarhák. Ezeknek a kezelése természetesen már az idő előre haladtával gyógyszerben, műszerben, mindenben megváltozott. Én inkább néhány jó tanácsot szeretnék adni itt a lótartóknak. Tehát mindenképp van egy elkötelezett lótartó, kell nekem egy olyan helyet biztosítanom, térben, helyben, formában, ahol ezt a lovat, akár egy pónilóról van szó, vagy akár egy hátaslóról, vagy akár egy másfél éves kancáról, vagy egy csődörről, vagy egy ivartanított lóról, mindenképp ezt kell tudnom. Mellé a takarmányozás rendkívül fontos, a takarmányozással kapcsolatosan inkább, aki jobban járatos az állatok takarmányozásában, etetésében, és gyakorlati, lovas gyakorlati szakembereknek a véleményét kell igénybe venni. Itt azért mindjárt bejön az a kérdés, hogy a lónak a takarmányozásával egy idő után emésztőszervi problémák is felléphetnek, és az emésztőszervi problémáknak az alapja az, hogy a lovak szájüregét meg kell vizsgálni, mert lovak esetében sajnos gyakori a fogkopás, illetve a fogaknak a túlnövése, és ezt megfelelően egy fogreszelési technikával mindenképp korrigálni kell, hogy az emésztése egy növényevő állatnak, egy többmázsás növényevő állatnak problémamentes legyen. Ez nagyon fontos dolog. Nagyon fontos, hogy ebből adódóan az emésztőszervi, a gyomor, a bélrendszeri, vagy akár a húgyúti fertőzések, vagy akár a kólikának nevezett kórkép, mert sokan, gondolom, önök ismerik ezt a kólikás lóbetegséget, ami alapjában egy gyűjtőfogalom, és a lényege az, hogy a lovak gyomor és emésztőszervi, gyomor, vékonybél, vastagbél, végbél, az emésztőszervi problémáknak egy gyűjtője, aminél gyulladás van, fájdalom van, puffadás van, ahol mindenképp nagyon gyorsan állatorvosi beavatkozásra van szükség. A házi praktikák egy része is alkalmazható, de mindenképp szükséges lóhoz jól értő, illetve jól diagnosztizáló állatorvos kapcsolata és jelenléte. És itt húznám alá, hogy azért kell egy olyan állatorvosi kapcsolatot tartani, aki ért a lovakhoz, mert van, amikor nagyon gyorsan és nagyon hamar be kell avatkozni, és legyen egy lóhoz értő szakember. A lógyógyszereknek 70-80%-a kimondottan lovakra való, van egy 10-20-30%-os rés, ami akár kisállatpraxisban, vagy sertésben, vagy szarvasmarhában is alkalmazhatók ezek a gyógyszerek, de nagyon fontos az, hogy speciális ismeretekkel, gyógykezeléssel és a megfelelő műszerzettséggel, technikával, akár egy ultrahanggal, akár egy olyan digitális forendoszkóppal, akár egy patavizsgálatnál, egy speciális röntgennel kell, hogy rendelkezzen ez az állatorvos kollega, akivel a bizalom megvan, és fogja a lovagnak az állategészségügyi helyzetét rendezni. Védőoltásokkal kapcsolatosan ugyanúgy, mint bármely gazdasági haszonállat, vagy akár kisállat gyógyászatban, a kutya-macska egészségügyben nagyon fontosak a védőoltások. Itt nem kell extra minőségű, extra dolgokra gondolni, de ami a legfontosabb, hogy lovaknak az influenza, tehát a felső-alsó légúti megbetegedése és a rettegett tetanusznak nevezett betegség ellen mindenképp immunizálni kell, mindenképp oltani kell az állatot. Ezek úgy néznek ki, hogy 4-5 hónapos kor körül kell a csikókat elkezdeni oltani, mivel, hogyha a kanca oltva van, akkor az anyatejjel, a föcstejjel bekerül az állat szervezetébe már az ellenanyagmennyiség, amivel pár hónapos koráig gyakorlatilag a csikó védett. 4-5 hónapos korban el kell kezdeni az első védőoltást beadni, ezt dokumentálni kell egy oltási könyvbe, rá egy hónapra, 4-6 hétre meg kell csinálni újra ennek a védőoltásnak az ismétlését. Ez azért szükséges, mert legalább egy 85-90%-os értékre az immunrendszert és az ellenanyagképzést fel kell tuningolni, Utána, hogyha nagyon szakszerűek akarunk lenni, akkor a második oltás beadása után rá fél évvel, ilyenkor már megközelíti a közel egy éves kort a paripa, ilyenkor meg kell újra csinálni a védőoltást, és utána éves szinten nekünk, amikor elérjük a harmadik oltástól számítva 10-12 hónap elteltével újra meg kell csinálni ezeket a védőoltásokat. Vannak egyéb fertőző betegségek elleni kezelések, illetve védőoltások, például a herpeszvírusos betegsége a lovaknak, vagy a mirigykórnak nevezett betegségnél vannak védőoltások, illetve mostanában, ami nagyon felkapott, a nyugatnílusi vírus által okozott fertőzés, ami egy vektorhoz, egy rovarhoz kötődik, és ez a rovar, ez a szúnyogféle hozza ezt a vírust, ami be tudja fertőzni gyakorlatilag az állatállományunkat. De az a baráti véleményem és szakemberi javaslatom, hogy mindenképp ezeket az alapvédőoltásokat, tehát a fertőző légúti megbetegedéseket, hiszen nagyon érzékeny emberhez hasonlóan, rendkívüli módon érzékeny a lovaknak a felső légúti problémái, tüdődolgok, és mellette a tetanusz, ami aztán tényleg a szúrás következtében, vagy bármi szegbelépés, drótbalépés, vagy bármi olyan sérülés következtében nagyon könnyen ki tud alakulni, mert a tetanusz kórokozója ott van a földben. Ez egy úgynevezett gram-pozitív anaerob baktérium, ez lefordítva annyit jelent, hogy a levegő neki méreg, levegőtől elzárt területe rendkívüli módon jól szaporodik, bekerül itt a szúrási csatornába vagy sérülésbe, a bőr vagy akár a pata szaru bezáródik, és ebben az oxigénmentes, levegőmentes környezetben csodálatosan nekiáll szaporodni ez a kórokozó, és ő nem csinál mást, mint egy rendkívül erős méreganyagot termel, az úgynevezett tetanusz toxint, és ez a méreganyag ezt tudja megbetegíteni az állatot, és helyzet az, hogy eléggé sokat kell küszködni ebbe az irányban, hogy ezek a paripák azért meggyógyuljanak, emiatt nagyon fontos a megfelelő szakszerű védőoltás, vagy ha valami oknál fogva megkésünk a védőoltással, és sérülés van, akkor a lógyógyászathoz értő állatorvosnak az ismeretére, illetve szaktanácsára mindenképp szükségünk van, és ő ellenben a megfelelő antidótumot be fogja adni antibiotikum kíséretével, és ezáltal az állatunk gyakorlatilag nem fog megbetegedni.
Utasítja a lótartókat dr. Nagy Ferenc. Kedves állatbarátok, cica és kutya gazdik! Január 1-e és február 29-e között a Muravidéki Állatvédő Egyesület szervezésében ismét megvalósul a kutyák és cicák ivartalanítási akciója, ami az összes muravidéki, valamint a moskánci és ormozsi állatorvosi rendelőben igényelhető. 20%-os kedvezménnyel. A kedvezményhez a szelvényt a községi hivatalban vehetik fel. A beavatkozás előtt azonban a kiválasztott állatorvosi rendelőben egyeztetni kell az időpontot. Gondoskodjunk állatainkról és humánus módon, ivartalanítással előzzük meg a nem kívánt alomszületését. Nagyon köszönjük, hogy meghallgatták a Tappancs és társai mondani valóját, nevezetesen Ftichár Inest és dr. Nagy Ferencet. Az adás végén ismét arra hívjuk fel figyelmüket, hogy a szabadon élő, gazdátlan cicáknak a Szlovén RTV magyar műsorok stúdiójában is eledelt gyűjtünk a Muravidéki Állatvédő Egyesület részére. Aki tud és akar, az így is segíthet. Tappancs és társai ezzel búcsúznak, s egy hónap múlva, február 24-én, 15 perccel korábban, tehát 14 óra 15-kor számítanak figyelmükre. Mivel február utolsó keddjén van az állatok ivartalanításának világnapja, ezzel a témával is foglalkozni fogunk az Állatbarát magazinban. Az elhangzott műsor készítésében közreműködött Torma Róbert és Király Tomislav, valamint Cigán Szilvia. Köszönjük figyelmüket, és ne feledjék el szeretni, és megfelelően gondozni kedvenceiket. A viszonthallásra!
Tappancs és társai.
A Állatbarátok műsora.